Sort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vessenek véget a megfélemlítésnek és megtorlásnak, inkább a párbeszéd, a diplomácia és a béke felé forduljanak. Erre szólította fel 14. Leó pápa a közel-keleti háború miatt Iránt és Izraelt. Az amerikai származású szentatya az általános audiencián beszélt erről, miközben együttérzését fejezte ki a közel-keleten élő keresztény közösségekkel. A nemzetközi rend a józanészen alapul, és az Egyesült Államok elnöke a józanész embere, amit az is bizonyít, ahogyan Donald Trump az Izrael és Irán közötti konfliktust is kezelte, jelentette ki Orbán Viktor Hágában a NATO csúcs találkozó második napja előtt. A miniszterelnök hangsúlyozta, az igazi fenyegetés Európára nézve nem a biztonság, hanem a versenyképesség elvesztése. A kormányfő arról is beszélt, hogy Oroszország nem jelent számottevő fenyegetést, a NATO sokkal erősebb, illetve hogyha az Európai Unió költségvetési szabályozását megváltoztatják, akkor el lehet érni, hogy a katonai szövetség tagállamai a GDP-jük 5%-át védelmi célokra fordítsák, ahogy abban megállapodtak. Azt is elmondta, hogy a NATO-nak semmi keresnivalója Ukrajnában, Ukrajna nem tagja a NATO-nak, ahogy Oroszország sem, az én dolgom, hogy ez úgy maradjon, ahogy van, fogalmazott. Donald Trump jelenléte mindent megváltoztatott az utóbbi évek NATO csúcs találkozóihoz képest, így Ukrajna támogatása helyett végre az Észak-Atlanti Szövetség védelmi képességeinek erősítése volt a fókuszban, közölte Szijjártó Péter Hágában. A külgazdasági és külügyminiszter kifejtette, az új amerikai elnök idei beiktatásával minden megváltozott, már nyugodtan mindenki használhat olyan szavakat, mint béke, tűzszünet, béketárgyalás, ezért a korábbiakkal ellentétben mostanra nem jár azonnali nyilvános megszégyenítés. Hozzátette, az elfogadott zárónyilatkozat mindössze 8 oldal, tehát szokatlanul rövid, de mégis többet mond, és mégis jobb, mint az előző. Véget ért a hágai NATO tagállamok vezetőinek gyűlése, a résztvevők megegyeztek arról, hogy a következő 10 évben, 2035-ig a GDP-jük 5%-át költik majd védelemre. Erről egy közösen kiadott nyilatkozatban is írtak, melyben arról szóltak, a megállapodás célja, hogy a NATO rendelkezzen az elrettentéshez és védekezéshez szükséges erőkkel, képességekkel, erőforrásokkal, infrastruktúrával, hadrafoghatósággal és ellenálló képességgel. Kapu Tibor magyar űrhajós reggel az Axiom 4 küldetés tagjaként elindult a nemzetközi űrállomása a NASA floridai Kennedy űrközpontjából. A küldetés 4 fős legénysége a SpaceX Crew Dragon nevű űrhajója fedélzetén emelkedett a magasba egy Falcon 9-es hordozórakéta segítségével. A küldetés parancsnok az amerikai Peggy Whitson, a legénység tagja még egy indiai pilóta és egy lengyel küldetés specialista. A 4 űrhajós a tervek szerint 14 napot tölt a nemzetközi űrállomáson, ahol mintegy 60 tudományos kísérletet és kutatást végeznek el. Dokkolásuk majd délelőtt lesz várhatóan. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hivatalos látogatást tett Pekingben, ahol 3 kiemelt gazdaságpolitikai egyeztetésre is sor került, a Kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, az Ipari és Információtechnológiai Minisztérium, valamint a Kínai Pénzügyminisztérium vezetőivel. Határozott képtelenség miatt Karácsony Gergely főpolgármester elnapolta a fővárosi közgyűlés ülését. Karácsony Gergely, miután a Fidesz-KDNP, illetve a Tisza fővárosi frakció is sem jelentek meg az ülésen, megállapította, hogy nem határozott képes a közgyűlés, ugyanis a 33-ból 20 képviselő nem érkezett meg. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy július 1-től, jövő 2-től a fővárosnak nincs költségvetése, és a testület a nyári szünet előtti utolsó tervezett rendes ülésén szavazott volna, és kellett volna, hogy döntéseket hozzon az ügyben. Karácsony Gergely hétfőn 18 órára rendkívüli ülést hívott össze. Több mint 4000 gyerek nyaralhat a Katolikus Karitász balatonakali táborában, mondta el Zagyva Rihárd, aki jelezte, országosan mintegy 4000 gyermek nyaralását biztosítják. A szervezet országos igazgatója a Vár a nyár program megnyitóján közölte, az augusztus végéig tartó tábor mellett egyházmegyei és plébániai karitász csoportok bentlakásos, illetve napközis táborokat is rendeznek országszerte. A karitász táboraiban több mint 100 határon túli fiatal is részt vesz. Balatonakaliban csak nem 50 millió forint értékben hajtottak végre fejlesztéseket az idei nyárra saját forrásból. Rendezvényükön részt vett Klaus Höhn, a Caritas németországi jószolgálati nagykövete is, aki 2 millió forintos támogatást adott át. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a csütörtök esti órákban felhősödés kezdődik, és megnövekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye, a szél napközben mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délutánra aztán 33-35 fok körül alakul. A harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig meghosszabbították, marad még az extrém meleg. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Leó pápa szerdai katekézise. Jézussal meggyógyulunk és újjászületünk. A pápa fájdalma a szíriai öngyilkos merénylő templomi robbantása miatt. Globális vallásközi párbeszéd konferencia az Interparlamentáris Unió és az olasz törvényhozás szervezésében Rómában. Bartos Mónika magyar delegáció vezető beszámol a rendezvényről és a politikusoknak tartott pápai audienciáról. Leó pápa szerdai katekézise. Jézussal meggyógyulunk és újjászületünk. A nyári pihenés előtti utolsó szerdai audiencián a pápa folytatta katekézis sorozatát Jézus gyógyításairól, melyek a remény jelei. Jézusban megtaláljuk az erőt, amit mi is megtapasztalhatunk, ha kapcsolatba lépünk személyével. Ezúttal Jairus leánya és a vérfolyásos asszony meggyógyításáról elmélkedett. A lélek halálától kell igazán félnünk. A test halála Isten számára csak álom.
Una malattia molto diffusa nel nostro tempo è la fatica di vivere.
Korunk egyik elterjedt betegsége az élet nehézsége. A valóság túl összetettnek, súlyosnak tűnik, amivel nehéz szembenézni. És ilyenkor kikapcsolunk, elalszunk, abban az illúzióban, hogy amikor felébredünk, a dolgok megváltoznak. De a valósággal szembe kell nézni, és Jézussal együtt ez jól sikerül. Olykor pedig megakaszt minket azok ítélkezése, akik megbélyegeznek másokat. Leó pápa megállapította, hogy ezekben a helyzetekben segíthet nekünk Márk evangéliumának az a szakasza, ahol két történet fonódik össze. A 12 éves lányé, aki halálos betegen fekszik, illetve az asszonyé, aki éppen 12 éve szenved vérfolyásban, és Jézust keresi, hogy meggyógyulhasson. E két női alak közé helyezi el az evangélista a lány apját. Nem marad otthon, hogy panaszkodjon lánya betegsége miatt, hanem elmegy és segítséget kér. Noha a zsinagóga vezetője nem követelőzik társadalmi helyzetére hivatkozva. Amikor várakoznia kell, nem türelmetlenkedik, és vár. Amikor pedig azzal mennek hozzá, hogy a lánya meghalt, és fölösleges zavarni a mestert, ő továbbra is hisz és remél.
Il colloquio di questo padre con Gesù è interrotto dalla donna emorroissa.
Az apa beszélget Jézussal, majd a vérfolyásos asszony történetét olvassuk, akinek sikerül Jézus közelébe kerülnie és megérintenie a ruháját. Ez az asszony nagyon bátran úgy döntött, hogy változtat az életén. Mindenki azt mondta neki, hogy maradjon távol, ne mutatkozzék. Arra ítélték, hogy rejtve és elszigetelten éljen. Olykor mi is mások ítéletének az áldozatai lehetünk, akik olyan köntösbe akarnak bújtatni minket, ami nem a miénk. És ilyenkor rosszul érezzük magunkat, és nem tudunk kijönni belőle. Ez az asszony az üdvösség útjára lép, amikor kicsírázik benne a hit, hogy Jézus meggyógyíthatja őt. Ez ad neki erőt ahhoz, hogy elmenjen és megkeresse Jézust, legalább a ruháját meg akarja érinteni. Jézus körül nagy volt a tömeg, és sokan megérintették őt, mégsem történt velük semmi. Amikor azonban ez az asszony megérinti Jézust, meggyógyul. Mi a különbség? Tette fel a kérdést a pápa, majd így válaszolt. Szent Ágoston magyarázata szerint a hit érintette meg Jézust. Valahányszor a hit vezérli cselekedetünket Jézus felé, kapcsolat jön létre vele, és ő azonnal kegyelmével válaszol.
A volte noi non ce ne accorgiamo, ma in modo segreto e reale la grazia ci raggiunge.
Olykor észre sem vesszük, de titokban és valóságosan elér minket a kegyelem, és szép lassan, belülről átalakítja életünket. Talán ma is sokszor felületesen közelítenek Jézushoz, anélkül, hogy valóban hinnének hatalmában. Templomaink felszínén járunk, de a szívünk talán máshol van. Ez az asszony csöndben és névtelenül legyőzi félelmeit, megérintve Jézus szívét kezével, amit tisztátalannak tartanak a betegsége miatt. És íme azonnal gyógyultnak érzi magát. Jézus azt mondja neki, leányom, hited meggyógyított, menj békével, és maradj egészséges. 14. Leó pápa így folytatta katekézisét. Eközben meghozzák az apának lánya halálhírét. Ne félj, csak higgy, biztatja Jézus. Aztán elmegy a házába, és amikor látja, hogy ott mindenki sír és jajveszékel, azt mondja, a kislány nem halt meg, csak alszik. Bemegy a szobába, ahol a lány feküdt, megfogja a kezét, és azt mondja, Talita cum, ami annyit jelent, kislány, parancsolom, kelj föl. A lány pedig fölkel és járni kezd. Ezzel a gesztussal Jézus megmutatja nekünk, hogy Isten nem csak meggyógyít minden betegségből, hanem feltámaszt a halálból is. Istennek, aki az örök élet, a test halála olyan, mint egy álom. Az igazi halál, a lélek halála, ettől kell igazán félnünk, figyelmeztetett a Szent Atya. Végül még egy részletre mutatott rá a pápa a gyógyítások kapcsán.
Gesù, dopo aver risuscitato la bambina, dice ai genitori di darle da mangiare.
Jézus miután feltámasztja a kislányt, azt mondja a szülőknek, hogy adjanak neki enni. Ez egy újabb, nagyon konkrét jele annak, hogy Jézus közel van a mi emberségünkhöz. De még mélyebb értelemben is felfoghatjuk ezt, és föltehetjük magunknak a kérdést. Amikor a gyerekeink válságban vannak, és lelki táplálékra van szükségük, meg tudjuk nekik adni? És hogyan adhatjuk meg, ha mi magunk nem táplálkozunk az evangéliumból? Kedves testvérek, az életben vannak olyan pillanatok, amikor csalódunk és elkeseredünk, és megtapasztaljuk a halált is. Tanuljuk meg ettől az asszonytól és ettől az apától, hogy elmenjünk Jézushoz. Ő meg tud minket gyógyítani, általa újjászülethetünk. Jézus, ő a mi reménységünk, zárta a szerdai katekézisét 14. Leó pápa. Itt jegyezzük meg, hogy a szerdai általános audienciák július 30-án kezdődnek újra. A pápa fájdalma a szíriai öngyilkos merénylő templomi robbantása miatt. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával Leó pápa táviratot küldött, amiben részvétét fejezi ki a damaszkuszi görög ortodox templomban történt támadás miatt. A vasárnapi robbantás 25 ember életét követelte, és 63 sebesültet hagyott maga után. A szíriai merénylet miatt a keresztények tömegesen elhagyják a Közel-Keletet, figyelmeztetett Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztérium prefektusa. Mély fájdalommal értesült 14. Leó a hírről, miszerint június 22-én vasárnap a damaszkuszi Szent Illés görög ortodox templomban egy férfi fölrobbantotta magát a hívek között, miközben szentmisén vettek részt. A Szentatya őszinte szolidaritásának ad hangot mindazok iránt, akiket a tragédia sújt. A szíriai hírforrások szerint közel 30 halottja és 62 sebesültje van a merényletnek, amit a helyi hatóságok az Iszlám Állam terrorszervezetnek tulajdonítanak. Az áldozatok lelkét mennyei atyánk irgalmas szeretetébe ajánlva, a pápa imádkozik azokért is, akik elvesztésüket siratják. A sebesültek gyógyulásáért fohászkodik a mindenhatóhoz, akitől a vigasz, a gyógyulás és a béke ajándékait kéri a szíriai nemzetre, olvasható a táviratban. Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztérium prefektusa, a katolikus egyház közelségét fejezi ki a merényletben sújtott görög ortodox híveknek. Nem engedhetjük meg magunknak a luxust, hogy a különbségeket nézzük. Mind áldozatok vagyunk. A merénylet jelképesen is a szíriai keresztény közösséget akarta szíven szúrni egy olyan feszült történelmi pillanatban, ami újra szembeállítja egymással keletet és nyugatot. Borzasztó, ami történt, másfelől pedig miért lepődünk meg, ha a jelenlegi nemzetközi helyzetben olyan tragédiák történnek, mint vasárnap Damaszkuszban, nyilatkozta a vatikáni médiának Guggerotti bíboros rögtön a merénylet után. Nem tudhatjuk, elképzelni sem tudjuk, mi történhet majd. De annyi biztos, hogy a keresztényekre irányuló mészárlás azt jelenti, hogy 10-szer annyi keresztény fogja elhagyni a Közel-Keletet. Azok, akik maradnak, hősök, jelentette ki a főpásztor. Azért teszik, mert remélik, hogy születhet egy megállapodás, hogy a libanoni modell még működhet. A nyugati vezetőknek meg kell végre érteniük, hogy itt nem keresztény dogmák forognak kockán, hanem a nyugathoz való tartozás, függetlenül a hittől, mivel az többségében továbbra is a keresztény hagyományt jelenti. Vagyis ami egy körülhatárolható helyen történik, valójában globális szinten is berobbanhat. Ez egy világháború főpróbájának tűnik, aminek vannak vallásháborús összetevői, mondta el Guggerotti bíboros. A szíriai és a közelkeleti keresztények a mi családunkhoz tartoznak, ezért most együtt gyászolunk az ártatlan áldozatokra gondolva. Ők ugyanúgy az Úr testéből és véréből táplálkoznak, ugyanabban a megtestesült Istenben hisznek, akit megfeszítettek, és aki feltámadt, ezért a testvéreink. Isten nem fogja magára hagyni népét, mint ahogy sosem tette ezt a háborúban, sosem hagyta magára a történelemben, mindig volt egy feltámadás, és most is, nem tudjuk milyen áron, de lesz feltámadás, zárta interjúját a keleti egyházak dikasztériumának prefektusa. Globális vallásközi párbeszéd konferencia az Interparlamentáris Unió és az olasz törvényhozás szervezésében Rómában. Bartos Mónika magyar delegáció vezető beszámol a rendezvényről és a politikusoknak tartott pápai audienciáról.
Az előző héten Rómában jártam, mert az Interparlamentáris Unió, vagyis a Parlamentek Világszervezete ott tartotta második vallásközi párbeszéd konferenciáját, amelyet az olasz törvényhozással együtt szervezett. Nagyon nagy öröm volt számunkra, képviselők számára, munkatársak számára, hogy szombaton 14. Leó pápa audienciáján vehettünk részt. A Szentatya meghívott bennünket, képviselőket, politikusokat, és beszédet mondott nekünk. többen kezet rázhattunk vele, és nagyon jó volt azt érezni, hogy a jubileumi évben van lehetőségünk arra, hogy az ő üzenetét személyesen meghallgathassuk. A Parlamentek Világszervezetének ez nem az első rendezvénye, amelyet a vallásközi párbeszéd témájában szervez, hiszen 2 évvel ezelőtt Marrakesben volt az első ilyen alkalom, amikor is arról gondolkoztunk, hogy hogyan tudunk együttműködni közös jövőnkért. A mostani konferencia pedig a párbeszédre, a közös reményre helyezte a hangsúlyt. Sajnos 2 év alatt a globális béke sokat romlott. Van olyan jelentés, ami azt mondja, hogy 4,9 milliárd ember él olyan országban, ahol a vallásszabadság súlyos megsértésével kell szembesülniük, 28 országban üldöztetés, 33 országban pedig diszkrimináció áldozatai sokan a vallásuk, meggyőződésük miatt. Ezért is volt fontos, hogy a Parlamentek Világszervezete ezt a rendezvényt megszervezte, és a Szent Atya 3 üzenetet fogalmazott meg számunkra, a politikusok számára, a közjószolgálatát, a vallásszabadság előmozdítását, és a mesterséges intelligencia, a digitális kultúra nyújtotta nehézségek, kihívások kezelését. Én jó magam a felszólalásomban azt hangsúlyoztam, hogy szerintem a politikusoknak, a közéletben tevékenykedőknek elsősorban orvosnak kell lenni. A sebeket kell gyógyítani, hiszen az emberek tele vannak sebekkel egyéni szinten, közösségeikben, és sokszor a nemzetek között is ezek megtalálhatóak. És hogyha ezeket a sebeket nem kezeljük, akkor sosem lesz gyógyulás, sosem tudunk békésen egymás mellett élni. És fel kell tárnunk ennek a békétlenségnek az okait, mert sokszor a vallási alapúnak tartott konfliktusoknak sem a vallási ellentét az igazi alapja. Nagyon sokszor a létbizonytalanság, a reménytelenség. És nem szabad elfelejtenünk, hogy a modernizmus, a globalizáció miatt sokan leszakadtak, hátrányba kerültek, és a globális verseny ezt a folyamatot tovább erősíti. És a tehetetlenségből származó düh nagyon sok formát ölthet, és sok célpontja áldozata lehet. Szerintem fontos, hogy a képviselők megvizsgálják, áttekintsék, hogy a saját országukban mi a helyzet, mi a valódi helyzet, és a válaszadásnál fontos a helyes helyzet felismerés és az őszinteség. És hogyha olyan fejlesztéseket kezdeményeznek, amelyek sok embernek, különböző valláshoz tartozóaknak az előnyére válnak, sokan tudják azt élvezni, például orvosi rendelők, iskolák, kórházak, akkor a társadalmi feszültségeket oldani lehet. És nagy büszkeség számunkra, magyarok számára, hogy a Hungary Helps programon keresztül Magyarország is sokszor ilyen fejlesztéseket tud támogatni. És olyan jó volt azt érezni saját magam számára, hogy Leó pápa is felhívta a figyelmet arra, hogy a közösség javait igazságosan kell elosztani, hogy a politikusoknak erre kell figyelni, mert az igazságtalanság sokszor erőszakot és háborút szül, és ez is mutatja számomra, hogy orvosolni kell a sebeket, amelyek mélyen az emberek lelkében vannak, és akkor nagyon sok konfliktusnak, békétlenségnek, erőszaknak, akár vallási alapú erőszaknak is elejét lehet venni. És a Szent Atya felhívta a figyelmet arra, hogy szorgalmazzuk törvényi szinten is, egyéni szinten is azt, hogy a vallása miatt senki ne legyen megkülönböztetve, biztosítsuk a vallásszabadságot, az emberi méltóságot, és el kell mondanom, hogy az egész rendezvény, a Parlamentek Világszervezetének egész rendezvénye erre visszhangoz, hiszen az egész konferencia a vallásközi párbeszéd érdekében szerveződött. Nagyon jó, hogy ott lehettünk, és annak is nagyon örülök, hogy beszélhetek az Interparlamentáris Unióról, amelyik a legrégebbi világszervezet, a parlamentek egyetlen és máig is létező világszervezete, idén ünnepli 136. születésnapját, és azért is érdekes ez számunkra Magyarország számára, mert Magyarország ennek a világszervezetnek az alapító tagja, 9 alapítója volt, és ami érdekesség, hogy a szervezet, a magyar csoport első elnöke nem más volt, mint Jókai Mór, akinek születésének 200. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. Úgyhogy számunkra, a magyar képviselők számára nagyon nagy öröm, hogy Jókai Mór nyomdokaiban járhatunk, aki pacifistaként úgy fogalmazott, hogy ők, akik ott vannak és a béke előmozdításán fáradoznak, ők a béke nagykövetei. És azt hiszem, hogy mindenki, a magyar delegáció tagja is, és mindenki, aki erre a konferenciára, a vallásközi párbeszéd konferenciája érkezett, az a béke nagykövete akar lenni, és köszönjük 14. Leó pápának az áldását, az imáját, és nagyon jó, hogy az ő áldásával megerősítve térhetünk haza, és folytathatjuk a munkánkat.
Bartos Mónika országgyűlési képviselőt hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Néll és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival a barátság fontosságáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Az előző alkalommal arról kezdtünk el beszélgetni, hogy hogyan éljük meg a szeretetet a kapcsolatainkban. Mit jelentenek számunkra a barátaink, kiket tartunk jó barátnak, milyennek képzeljük el a legjobb barátainkat. S valóban a barátság az egyik legszebb emberi kapcsolatunk, amely végig kíséri az egész életünket. Kerestem pár bibliai idézetet a barátságról. Nem is gondolnátok, hogy ez a kapcsolat milyen sokszor megjelenik a Szentírásban. Kérlek benneteket, hogy mindenki válaszol egy-egy idézetet, és olvassuk el egymásnak. Jó, figyeljünk egymásra!
A hűséges barát erős támaszod, vagyon talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincsen ára, nincsen, ami vele értékben fölérne. Mint az élet balzsama, olyan a jó barát, akik az urat félik, találhatnak ilyet.
Mi tetszett neked ebbe az idézetben, Andi?
Az, hogy leírja, hogy egy igaz, jó barát akár életünk végig is ugye velünk lehet, és egy nagyon fontos pontja az életünknek.
Olivia, folytatod a sort?
Amint az olaj és tömjén füst öröm a szívnek, a gyengéd barátság vigasz a léleknek. A magad és az apád barátját ne hagyd el, és ne menj a testvéred házába, ha baj ér. A közeli szomszéd jobb, mint a távoli testvér.
Na, mi fogott meg téged ezekben a sorokban?
Nekem az az egyik nagy hitvallásom, vagy mottom, hogy a családunkat nem tudjuk megválogatni, viszont a barátainkat igen. És előfordulhatnak olyan helyzetek az életben, mikor nem a vér teszi a családot családdá. Tehát, hogy lehetnek az életben fogadott testvéreink, akikkel nem köt össze minket a vér, és ezek a kapcsolatok néha szívhez szólóak talán, mint egy szülő-gyerek kötelék, vagy egy gyermek-nagynéni kötelék, szóval azért választottam ezt, mert nekem is vannak ugyanúgy támaszaim, akiket testvéreimként tekintek, és nem a vér, nem vagyunk vér szerinti rokonok.
Hát most pont arra próbálunk választ találni, hogy a barátságban mi ez a különleges kötelék, ami szinte testvérek kifűz össze bennünket. Irán, mit választottál?
Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Jézus törvényét. Én úgy szeretem igazából, hogyha támogatnak, és olyan barátaim nincsenek is, akik nem rendes barátok. Szerintem a barátság az alapul igazából a támogatáson, hogy mindig ott legyünk egymásnak. Szerintem ez nagyon fontos.
Nekem az furcsa ebbe a gondolatba, hogy a barátságra mindig úgy gondolunk, mint valami jó dolog. És ebben a kis szövegben úgy az van, hogy a barátság az bizony azt is jelenti, hogy terheket hordozunk. Sőt, lehet, hogy az igaz barátság igazából ez az egyik titka, hogy nem csak akkor vagyunk együtt, amikor moziba megyünk, meg jókat nevetünk együtt, vagy shoppingolunk a plázában, hanem igazán ugye a bajban mutatkozik meg, hogy ki a jó barát, ki az, akinek el tudom vinni én is a terheit, a nehézségét, és ki az, aki meghallgat és segíteni tud engem őszintén.
Mindig szeret a barát, de testvéri a nyomorúságban válik. Pont azért választottam, mert nagyon jól leírja, hogy az ilyen futó barátságok, vagy amik nem annyira szorosak, ott lehet, hogy szeretik egymást a barátok, de hogy igazából a nehéz pillanatok közben, hogyha azt együtt éljük át, akkor válik igazán szorossá a kapcsolat két ember között, vagy akár több barát között, hogyha együtt élnek meg olyan pillanatokat, amik nehezebbek.
Darina?
Vassal formálják a vasat, és az egyik ember formálja a másikat. Szerintem ez egy nagyon intelligens és jó gondolat, hiszen a barátainkat és az embertársainkat valamilyen szinten feladatunk segíteni és formálni őket. És én ezért választottam ezt az idézetet.
Bianca?
Mindenek előtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Bennem azért fogott meg inkább ez a gondolat, mert nekem elég aktuális. Mármint maga a megbocsátás, mert nem olyan régen volt egy elég csúnya veszekedésem az egyik barátommal, de utána képesek voltunk átgondolni, és nyugodt körülmények között leülni és megbeszélni, úgyhogy senkiben nem maradjon tüske. És szerintem a barátság egyik alapja pont ez, hogy bármi is történik, akkor is képesek vagyunk megbocsátani, és ezáltal, ahogy Darina is mondta, alakítani egymást, mert felismerik a saját és a másik hibáját is.
És milyen fontos ez a részben a megbocsátás, de hogy ebbe benne van egy másik szép erény is, ez a hűség a barátunk iránt. Ugye, hogy kitartunk mellette, jóban, rosszban, megbocsátunk neki. Akkor is ott maradunk mellette, hogyha megbánt minket. Corina?
A testvér szeretetben legyetek egymás irán gyengédek, a tiszteletadásban egymás megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Hát szerintem bármilyen kapcsolatban nagyon fontos az, hogy tisztelettel beszéljünk a másikkal, hogy megadjuk egymásnak a kellő tiszteletet, valamint, hogy gyengéden beszéljünk velük, hiszen egy rossz hangsúly, hogyha valakinek nehéz napja volt, akkor nagyon meg tudja bántani, és csak még lejjebb tudja húzni. Szóval szerintem figyelni kell erre a kettő dologra, hiszen ezeken is alapulhat egy kapcsolat.
Nekem maradt itt az utolsó idézet. Aki jó barátunk, az pártatlan bír ránk. A gonoszokat útjuk tévedésbe viszi. Én is gondolkodtam ezen az idézeten, hogy vajon mennyire fogadjuk el a barátainktól a bírálatot, és hogy vajon feladatunk-e az, hogy bíráljuk a barátainkat. De ugye pont itt a Darinánál volt egy olyan idézet, hogy bizony a barátok formálják egymást, tükröt tartunk egymásnak, és talán ez feladatunk is. Akiben megbízunk, annak elfogadjuk az értékítéletét is, megfogadjuk a tanácsait, sőt érdekel a véleménye. Milyen barátsággal kapcsolatos értékekkel találkoztunk itt az idézetek során, fel tudnánk sorolni? Milyen az a jó barát itt a szentírási idézetek alapján?
Például segítőkész és tisztelettudó,
hűséges és megbocsájtó.
És ugye, amit most tanárnő utoljára említett, hogy néha nehéz, meg fájdalmas kimondani a másik ember szemébe az igazat, főleg, hogyha tényleg közeli barát, de hogy kell már, hogy így tudjuk segíteni őt a saját útján.
No, van még valami gondolatotok ezzel kapcsolatban?
Hát talán mindegyikben érzékelhettük, hogy mennyire fontos a másik ember felé és magunk felé is tanúsított lelkiismeret, hogy igenis merjünk például a megbocsátás szintjén is magunkba nézni, hogyha mondjuk hibáztunk egy vita során, vagy kimerjük mondani azt, hogyha esetleg meg vagyunk bántódva, az nagyon sokat tud változtatni, ahogy Bianca is mondta az előbb, hogy nagyon sokat tud finomítani, meg ahogy Darina is fogalmazott, nagyon sokat tud finomítani a kapcsolatokon, hogyha a lelkiismeretünkre hallgatunk, és kimerjük mondani azt, hogy hibáztunk, vagy esetleg a másik fél hibázott, és tudunk rendesen kommunikálni.
Igen, illetve minden ilyen konfliktus, meg nehézség, ami a barátságainkban óhatatlanul előfordul, ha nem is nap, mint nap, de ha belegondoltok, akkor is ügyesen helytállunk benne, hülyek leszünk a barátainkhoz, képesek vagyunk megbocsátani, akkor igazából mindig egy szinten magasabb szintre kerül a barátságunk. Egyre inkább elmélyül. És ez is olyan érdekes, nem? Hogy nem pusztán a közös élmények során, hanem az ilyen közösen átélt nehézségek azok, amik igazán megerősítik a barátságokat.
Lukács evangéliumában van egy kis történet két nő barátságáról, két asszony találkozásáról. Ez Mária és Erzsébet története. Ez egy nagyon ismert történet. Ugye, amikor a Mária várandós a kis Jézussal, akkor elindul egy idősebb nő rokonához látogatóba. És barátként segíti ott egymást ez a két asszony. Mit gondoltok, hogy mi az, ami összeköti ezt a két asszonyt? Mi lehet az, ami közös bennük?
Például a közös hit. Szerintem a hit nagyon sokat számít, ha már az említett világnézetről van szó.
Mellett az, hogy mind a ketten várandósak voltak, és hasonló cipőbe jártak, tehát sokkal jobban elismerték egymásnak az értékrendjét, és jobban meg tudták érteni egymást.
És ugye érdekes dolog itt a két asszony hite is, hiszen Mária, ő egy nem várt gyermeket fogadott el a hit útján. Még Zakariás, Erzsébet férje, ugye az ő története az, hogy ő meg nem nagyon hitte el az Úr ígéretét, amikor a Szentlélekben ő kapott egy váratlan ígéretet az Úrtól, hogy a feleségeinek kisbabája lesz, és ő ezt nem nagyon hitte el. És mégis milyen érdekes az a két asszony története összekapcsolódik, hogy az egyik gyermek hitben született, a másik egy kicsit kételkedés útján, de hogy Isten tervei, ugye ha elhisszük, ha nem, az ő akarata az olyan erős, hogy megvalósul, és valóságá válik. No, hogyan támogatják egymást ezek az asszonyok? Ugye mondtuk, hogy a barátság az erős támasz, és vigasz. Ez az ő történetükben hogy valósul meg?
Mivel nagyon hasonló élethelyzetben vannak, ezért nagyon meg tudják érteni egymásnak a helyzetét, és lehet, hogy más úgy nem is tudott volna nekik segíteni és támaszt nyújtani, mint egymásnak, mivel ebbe mondhatni így ketten voltak benne, mert nagyon egyszerre történt meg velük ez az esemény, és ezáltal támogatni tudták egymást segíteni végig ezen a úton, mondhatni. És így volt mindkettőjüknek egy ember, akivel igazán meg tudták beszélni a problémáikat akár, vagy a boldogságukat.
Mi lehetett az, amit meg a kis Mária, vagy egy fiatal lány volt, tanulhatott ott az Erzsébet háztartásában?
Jobban megismerhette szerintem a tiszteletnek a fogalmát, hisz Erzsébetékről az tudni lehetett, hogy ők egy jóval könnyebb anyagi helyzetben voltak, és ezáltal sokkal több problémáikat könnyebben meg tudták oldani, viszont ettől függetlenül szerintem Erzsébet tisztelte Máriában azt, hogy hiába, hogy ők nincsenek olyan körülmények között, mégis mindent megtesz a gyermekéért, és ugyanúgy vigyáz rá.
No, én még arra gondoltam, hogy igen, ez nagyon szép, ahogy a Bianca mondta, hogy ez a kölcsönös tisztelet a két asszony között, és ahogy az Erzsébet a Máriát befogadta a házába. Azért abban a korban ez lehet, hogy kicsit olyan, na, a szomszédok megszólták, hogy hát ez a Mária itt még nincs is férnél, nem is rendes asszony, aztán ide jön itt, mit keres itt? És az Erzsébet olyan szeretettel fogadta őt a házába. No, azt is tudjuk, hogy a két nő között jelentős életkorbeli különbség volt. Mit gondoltok, hogy az, hogy nem egyidősek voltak, vajon akadályozta őket a barátságban?
Én nem gondolnám, mert annak ellenére, hogy nem egyidősek voltak, és tényleg jelentősen más életszakaszban és életkorban voltak, Erzsébet, mivel nagyobb élettapasztalattal rendelkezett, ezért lehetséges, hogy tudott esetleg tanácsot adni bizonyos helyzetekben Máriának. Ugyebár Mária az leginkább gyakorlatban segített neki, gondolok ez alatt arra, hogy segített neki vezetni a háztartást, mikor is ugye Erzsébet várandós volt. Lehet, hogy Erzsébet ennek a mentális per lelki vonulatát adta az egésznek, hogy esetleg Mária kétségeit illetően tudott neki tanácsot adni. Többször előfordul az életben, hogy esetleg a legjobb tanácsokat a felnőtt ismerőseinktől kapjuk. Szóval ez a mai, sőt az én helyzetemben is sokszor előfordult már, hogy tőlem idősebb emberekkel értettem meg magamat a legjobban.
Szóval ez szerintem közrejátszott benne, és nem okozott akadályt.
Igen. Ebben a történetben nagyon szép ez a kölcsönösség. Számomra az is olyan szép, ahogy az Erzsébet felismeri Máriában a megváltó édesanyját. És emiatt ez úgy szövegszerűen benne is van, azt írja az evangélium, hogy Erzsébet mondja ezt Máriának, hogy boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Itt nem csak arról van szó, hogy a megváltó születésében hit Mária, meg hit Erzsébet, hanem amit, ahogy az előbb beszéltük, hogy ahogy a Mária hitte, a hit az Úr szavában, hogy gyermeke született, ugye, és Erzsébet meg ebben magába is ment a történetben, hogy ők meg annyira el se hitték, hogy nekik még lehet gyermekük. Hogy nem csak elismerte, meg felismerte ezt az Erzsébet Máriában, hanem ami számomra egy egész titokzatos dolog, hogy tudott együtt örülni vele. Hogy ez milyen szép dolog. Mert hogy, vajon nem volt-e féltékeny, vagy irigy Erzsébet Máriára? Hiszen Erzsébet ugye már régóta várt gyermekáldása, Mária pedig még nem is gondolt rá. Ez azért asszonyok között, ez még nem vagytok abban az élethelyzetben, de ez mindig nagy irigység forrása, hogy az egy borzasztó nagy fájdalom, ha valakinek nem lehet gyermeke, és nagyon szívszorító, amikor egy olyan asszonnyal van barátságban, akinek meg hip-hop kisbabája lesz, meg szép családja van. És ugye Mária meg nem is gondolt rá, ő igazából tényleg így véletlenül kapta ezt a gyermeket. Aztán azt is mondhatjuk, ugye, hogy Erzsébet az, aki a társadalmi helyzeténél fogva igazából megérdemelte volna, hogy a megváltó édesanyja legyen. Hiszen az evangélium azt írja Zakariásról a férjéről, meg róla, hogy ők mindketten igazak voltak Isten előtt, szentül éltek, az Úr parancsai és rendelkezései szerint. Tudjuk, hogy Zakariás pap volt. Hogy mégiscsak egy ilyen szép, szent környezetbe illett volna, nem egy új királynak a születése, egy megváltónak a születése, és ehhez képest hát Mária meg egy egyszerű fiatal lány volt, ráadásul az ország szegényebb részéről. Mit gondoltok, hogy irigykedett Erzsébet Máriára?
Véleményem szerint azért valamilyen szinten megvolt az oka, hogy irigykedjen, de ahogy említettük, nekik jó viszonyok volt, tisztelték egymást, és együtt örültek, úgyhogy szerintem nem.
Igen, biztos beszéltek róla, de az evangélium szövege olyan mérhetetlen örömről beszélt, ugye azt írják, hogy az Erzsébet szíve alatt felbújongott a magzat örömében, és hát valóban az örömüket nem csak a gyermek iránti várakozás iránt volt nagy, hanem hát, hogy a megváltó fog érkezni, az, akit évszázadok, évezredek óta vártak már Izraelben. No, látjuk hát, hogy a Mária és az Erzsébet barátságában is megvannak azok az elemek, amelyek összekötik az igaz barátokat. A közös értékrend, a hit, az önzetlen segítség, a másik elfogadása, befogadása, az önzetlenség, a közös titok és a bizalom, és az őszinte öröm a másik sikerének. Ugye a barátok nem irigyek és nem féltékenyek egymásra. Mária és Erzsébet története egy segítő gesztussal indult. Ugye, ahogy mondtuk, Mária ellátogat Erzsébethez azért, hogy a segítségére legyen. Na, mit gondoltok, hogy vajon több-e a barátság kölcsönös segítségnyújtásnál?
Szerintem nem, pláne az ő esetükben, mert Erzsébetet úgy is lehet látni, mint Máriának egy tanító, segítő alak az életében, mert ugye a korkülönbségből is adódóan neki sokkal nagyobb élettapasztalata volt, míg Mária ugye nagyon fiatal volt. Ezáltal szerintem ő egy, mint tanárként is ott volt Mária életében, és persze ott volt mellette az, hogy barátok voltak, és hogy megbeszélték közösen a életüknek a történéseit, de ahogy mondtam, a korkülönbségből adódóan szerintem ez is így a kapcsolatuk része lehetett.
Bianca?
Hogyha egy kicsit eltávolodunk magától a történettől, és szerintem csak azt foglalkozunk, vagy nézzük meg, hogy mi is a barátság, akkor szerintem pont ez az, hogy több bőven, mert én úgy gondolom, hogy ez valamilyen szinten egy ilyen lelki kapocs, hasonló értékrend és érdeklődési kör, meg minden egyéb, ami hozzá tartozik, és ezek, amikor ilyen témákról, vagy hasonló gondolatokról beszélgetnek, akkor mutatkozik meg leginkább a segítségnyújtás, mert úgy segíted a másikat a saját véleményeddel, úgy formálod őt, hogy te ezt nem tudatosan cselekeded. Tehát, hogy teljes mértékében spontán jön az egész, és csak úgy alakul.
Igen, igen, igen. Észre sem vesztük egy barátságban, de nem is hívjuk ezt segítségnyújtásnak. Az alapja a barátságnak, ahogy mondtuk, egy kölcsönös rokonszenv, és az arra épülő értékelő szeretet, mely legtöbbször a nézetek és az értékelés azonosságában is megnyilvánul. A barátságban nagy szerepe van a jóra való törekvésnek, a kölcsönös jó akaratnak, és az egymás közelségéből fakadó örömnek. A barátok keresik egymás jelenlétét és javát. És ugye, ahogy mondtuk, a barátságban a felek mindig egyenlőek. Nem függnek egymástól, nem fizetett alkalmazottak. Szabadon és egyenlően vesznek részt a baráti kapcsolatokban. Megköszönöm itt a részvételeteket, a gondolataitokat, és elköszönve a hallgatóktól, megkérem Korinát, hogy a kis hercegből olvasson fel nekünk egy szép részletet, ami szintén a barátságról szól. Arról a különleges kapcsolatról, ahol nem csak szeretjük egymást, jól érezzük egymást, vagy jól érezzük magunkat egymás társaságában, hanem képesek vagyunk egymásért felelősséget is vállalni.
Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, azt teszi olyan fontossá a rózsádat. Az idő, amit a rózsámra vesztegettem, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot, mondta a róka. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelidítettél. Felelős vagy a rózsádért. Felelős vagyok a rózsámért, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Düme a Három testőr című regényének 19. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá című műsorunk szól. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a parlament tavaszi ülésszakáról beszélgetünk, majd egy keresztény gólyatáborra hívjuk fel a figyelmet. A 3:05-kor kezdődő Múltunk pillérei című műsorunkban ma folytatjuk a beszélgetést második Kiliteg püspökről. 4 órától zenei összeállítás szól. kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Devnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Az Úr Jézus elárulásának éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és ezt mondta: vegyétek és egyétek, ez az én testem, melyet értetek áldozatul adok. Olvasom az első korintusi levélben. A külső körülményeket átalakítani, átformálni nem áll mindig módunkban, de legbensőbb emberségünket igen, és ez kötelességünk is. Aki benső ember voltát elrendezi, az elősegíti, hogy jóság és rend hasson megint a világban. Megújult az az ember, akiben a hit, remény és szeretet uralkodik, és gondolkodását, beszédét, tetteit ezek határozzák meg. Adj nekünk, Urunk, nyitott szemet, hogy meglássuk ajándékaidat. Aki mindig csak a rosszat látja, az nem tud veled találkozni. Engedd meglátnunk, milyen tiszta és reménnyel telt egy-egy gyermek arc. Taníts meglátnunk, hogy a felszakadó felhőből előtörő fénysugár milyen fényárba borítja a világot. A fénylő szeretet mutatja meg az emberekben rejlő jóságot is. Jézusom, engem megnyugtat a templom, de ne engedd, hogy a feledés hamis békéjét keressem nálad. Nem felejteni akarom a Szent Misén, hogy sok a rosszaság az emberekben, és nehéz közöttük élni. Inkább veled együtt vállalni akarom a kereszteket, amelyeket mások raktak rám. Ebben a lelkületben találok békességet.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,